A királyok első könyvének 19. fejezetéből olvasom azt a szent igét, melynek alapján mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni előttetek, kedves testvérek. A királyok első könyvének 19. fejezetéből a 19., 20. és 21. versekben így szól hozzánk mindenható Istenünk. Amikor Illés elment onnan, tudnélik a hórepegyi barlangból, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. 12 iga ökör volt előtte, ő maga a 12-nél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta palástját, akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott és ezt mondta, hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte, menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst. Odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és szolgálatát. Szeretett testvéreim, majdnem pontosan 8 éve, amikor egyszer egy tipikus januári vasárnap reggelen, 6:20-25 körül reggel ott álltam szülővárosom Pomáz vasútállomásán, és vártam a vonatot, amivel mentem munkába. Két istentiszteletem volt aznap Budapesten, ahol akkor dolgoztam. Olyan hangulatban voltam, mint amilyen az idő maga volt. Fagyos és barátságtalan. Egyszer csak begördül egy busz az egyik szomszéd faluból, leszáll róla egy sugárzó 17-18 éves lány, akit már korábbról ismertem a gyülekezet ifjúsági csoportjából, és valami hatalmas mosolyjal az arcán, csillogó szemekkel, közeledik ő is a peronhoz, megáll mellettem, elkezdünk beszélgetni, és megkérdezem tőle, mert hogy annyira kirít abból az egész környezetből az ő ragyogása és öröme, hogy ugyan már hová megy. Aztán a legnagyobb meglepetésemre közölte, hogy dolgozni. Ő akkor egy nagy bevásárlóközpont, CD-ket és DVD-ket eladó részlegében dolgozott, és a vasárnapját, azt a vasárnapot történetesen az töltötte, hogy zenét adott el annak, aki jött. Csak hogy ez számára akkora örömöt jelentett, hogy ott, abban a barátságtalan órában, abban a barátságtalan időben, ott állt és majdnem megolvadt körülötte a jég. Tényleg csak dolgozni ment. És akkor ő úgy elmondta nekem, ő lepődött meg, amikor én tettem ezt a kis megjegyzést, hogy te jó égé, még nem láttam embert ennyire boldogan dolgozni menni. Miért nem? Kérdeztem naívan. Hát ez az jó dolog, nem? Ha az ember olyasmit csinál, amit szeret, hát most vasárnap van, na és te is dolgozni mész, nem? És ez volt az, amikor úgy igazán megszégyenültem, mert hogy én is dolgozni mentem ám. Én nem CD-ket adtam el. Rám ige hirdetés várt. Rám több száz fős gyülekezet várt. Én Isten tiszteletet vezethettem. Ha valakin, akkor inkább rajtam kellett volna látszódnia valamilyen mindent átjáró örömnek. De hát ez nem volt rajtam, sem bennem. Elég megszégyenítő találkozás volt az, kedves testvérek, és azóta is itt-ott eszembe jut. A Zsoltár így hívja Isten szolgáit, szolgáljatok az Úrnak örömmel, és vigadozva járuljatok az ő szín elé. Egy csak egyszerűen szolgáljatok, szolgáljatok örömmel. Szeretett testvéreim, a mai ige erről az örömről is szól. Alapjában véve két dologról, Isten két nagyszerű, csodálatos ajándékáról. A szolgatárs ajándékáról és a szolgálat ajándékáról. Hogyha ezt a nem mindennapi elhívás történetet először Illés szemszögéből nézzük, akkor Istennek egy csodálatos ajándéka ragyog föl előttünk, a szolgatárs ajándéka. Emlékszünk még, legtöbben itt voltunk két héttel ezelőtt, amikor Illést Istennel beszélni láttuk. Amikor megszólította őt, nem a szél, ami sziklákat szaggatott, nem a földrengés, és nem a tűz, hanem az a halk és szelíd hang. És ez a halk és szelíd hang visszaállította Illést az ő szolgálatába. Ez a halk és szelíd hang feladatot adott neki, és ígéretet adott neki. A feladat két király felkenése volt, és egy prófétájé, aki végső soron majd az ő utódja lesz. Ez teljesedik itt be, szinte rögtön, ahogy Illés elhagyja a Hóreb hegyet. Illés úton van vissza az ő szolgálati területére, és egyszer csak szántó embereket lát. 12 iga ökör, 12 pár ökör, 24 ökörrel, 12 ember szánt. Illés elmegy az első, a második, a negyedik, a nyolcadik, a 11. mellett, a 12. ő Elizeus. Isten parancsolta neki, ő az, akit kenj föl. Fölkenés itt nem történik, a szó szoros értelmében sem később. Elhívás azonban egy szokatlan módon igen. Illés leveszi a válláról a palástját. A Biblia többször is említi, Illés megjelenése egy rendkívül speciális megjelenés volt. Tevesszőrruhát viselt, és többször lehet látni, hogy emberek, akik korábban nem találkozhattak vele, csak a ruhájáról felismerték őt. Ő leveszi ezt a nagyon-nagyon sokat mondó palástot, egy szót sem szól, és ráteríti az utolsó szántóra. Ezek után megy tovább. A részletekben itt most nem menjünk bele, majd az igehirdetés másik felében, Elizeus szemszögéből, ha megvizsgáljuk ezt a történetet, ott majd belemegyünk a részletekbe. Illés szempontjából elég annyi, amennyivel ez az ige szakasz véget ért, Elizeus pedig elindult, követte őt, és szolgálatába állt. Kedves testvérek, azt mondtam, hogy ott a barlangban, a halk és szelíd hangban Isten nem csak feladatokat, hanem valami fajta biztatást is adott Illésnek. Amikor Illés ott állt, és azt mondta, hogy én maradtam egyedül. És az én életemet is el akarják venni, akkor Isten tesz egy kristálytiszta utalást 7000 emberre, akik megmaradnak a legkeményebb ítéleten túl is, mert megtartok magamnak, így szólt az Úr, 7000 embert, akik nem hajtották meg térdüket a bál előtt, és nem borultak le előtte. Illés tehát tudja, nincsen egyedül. Van ott valahol, Izraelben szerte szétszórva 7000 ember, aki ugyanazt az Istent szereti, aki ugyanazhoz az Istenhez hűséges, mint ő. Nincsen egyedül. 7000 arctalan ember. Egyiket sem ismeri. Itt a 7000-ből egy láthatóvá válik. Illésnek Isten nem csak ad egy megfoghatatlan tömeget, tudjál róla, van 7000 hozzád hasonló még itt, és ezzel legyél boldog, ad mellé egy valakit, egy kézzel fogható társat, akivel együtt imádkozhat, akivel együtt vándorolhat az úton, akivel megoszthatja mindenféle terhét, akivel beszélgethet, aki ott van és szolgál vele együtt. És én meg vagyok róla győződve, hogy ez az egy hús-vér szolgatás önmagában többet ért illésnek, mint 6999 maradék, akiknek se nevét nem tudta, se arcát nem látta, gyakorlatilag nem voltak mellette. A 7000-ből egy láthatóvá válik. Hatalmas ajándékot kap az Istentől, aki visszaküldi őt a szolgálatra, arra a szolgálatra, amelyikből menekült korábban, amelyiktől annyira félt korábban, amelyikben kimerült és kiüresedett, de nem egyedül küldi vissza. Kap egy szolgatársat. Kedves testvérek, nagyon nagy ajándék ez. Mi gyakran nézünk Isten nagy szolgáira úgy, minthogyha ők alapjában véve ilyen magányos farkasok lettek volna. Az új szövetség nagy magányos farkasa, legalábbis így tartják őt számon, Pál apostol. Egyes egyedül végigutazta az általa ismert világ felét. Egyes egyedül a semmiből keresztény gyülekezeteket alapított. Egyes egyedül szembenézett ördögi támadásokkal, egyes egyedül elhordozta emberek irítségét, nem? Nem. Nem egyes egyedül csinálta. Messze nem egyes egyedül csinálta. Rengeteg példát lehetne hozni az ő leveleiből. A leveleinek éppen azokból a részeiből, amiket szószéken álló igehirdetők úgy rendszeresen kiszoktak hagyni, mert hát az tele van ilyen furcsa nevekkel, meg ilyen félig meddig érthető megjegyzésekkel. De éppen ezek a részek beszélnek arról, hogy Pál körül és mögött egy imádkozó közösség volt. És ebből az imádkozó közösségből újra meg újra arcok váltak ki, újra meg újra odaálltak mellé konkrét szolgatársak, akik utaztak vele, akik imádkoztak vele, akik hordozták ennek az egésznek a terhét. Csak két ilyen részt szeretnék felolvasni. A Korintusbeliekhez írott első levél 7. fejezetében ezt olvassuk. Amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma sem volt lelkünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak megvigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. Amikor ez a fiatalember megérkezik, Isten vigasztalása érkezik meg vele Pálhoz. Mert hogy még a nagy Pálnak is időnként szüksége volt vigasztalásra. Mert hogy még a nagy Pál is időnként érezte magát úgy, kívül harcok, belül félelmek. És nem egyedül hordott, kellett ezt hordoznia. Filemonnak egy rendkívül személyes hangú levélben így ír. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek, Pál szó használatában egyszerűen a hívők, szíve felüdült általad, testvérem. Szeretett testvéreim, Istennek nincsenek magányos farkasai. Még azok sem azok, akikről mi szeretnénk azt gondolni, vagy egyszerűen csak azt gondoljuk. Pál nem volt az, Illés sem volt az. Titus, Filemon, Timóteus, Aquila és Priszka, és még lehetne sorolni ezt azoknak az embereknek a nevét, akik mind-mind ott voltak Pállal és hordozták az ő terhét. És látjuk, szeretett testvéreim, még az Úr Jézus Krisztus sem akarta ezt egyedül csinálni. Kérte ő a tanítványait a legnehezebb óráiban, virrasszatok velem és imádkozzatok velem. Nem akarok egyedül szembenézni a szenvedéssel, a halállal, a keserű pohárral jelképesen kifejezni. Ahová Jézus ment, oda azonban senki nem követhette. Az egy más kérdés, hogy ez nem menti föl. Az olyan nagyon könnyen elalvó tanítványokat, akik olyan könnyen egyedül hagyták őt. Mindazonáltal az üzenet is igaz, Istennek nincsenek magányos farkasai. Erre mondta ezt egyszer, sok-sok évvel ezelőtt, egy büszke tinédzser, én már pedig úgy az egész hitben, én igenis elfogadtam Jézus Krisztust, én Istennel akarok élni, de nekem nincs szükségem erre az egész gyülekezetre meg. Én olyan magányos farkas vagyok. Azt a választ kapta lelki gondozójától, hogy tudod, Istennek nincsenek farkasai, Istennek bárányai vannak. Na jó, nem tök mindegy, hát akkor magányos bárány. És ahogy kimondta, állt, hogy ez a magányos bárány dolog, ez már nem hangzik olyan jól. Magányos báránynak lenni egy igen-igen nyomorult állapot. Istennek bárányai vannak, a bárányok pedig nyájban élnek. Kedves testvérek, szükségünk van egymásra. A legelszántabban szolgáló, a leghűségesebben szolgáló embernek is szüksége van szolgatársakra. És a mindenható Isten ad. Ez ennek az igének az első jó híre. Ad egy Illés mellé egy Elízeust. Ad egy Pál mellé több tucat embert. Ad mellénk is, ha kérjük, ha várjuk, ha készek vagyunk szolgálni, és ehhez a szolgálathoz társat kérünk. Kedves testvérek, lehetünk megajándékozottak így, Isten nagy ajándékával a szolgatással. És lehetünk mi magunk ajándékok, szolgatásként másoknak. Ahhoz azonban egy dologra van szükség, elfogadni Isten másik nagy ajándékát, a szolgálatot magát. Miért beszélek erről ajándékról? Úgy, mint ajándékról? Azért, mert hogyha egy komolyabb pillantást vetünk erre a fiatal emberre itt, Elízeusra, úgy tűnik, hogy a szolgálat az valóban ajándék. Nézzük meg ezt az egész elhívás történetet az ő szemszögéből nézve. Ott szánt tehát 24 ökörrel, amikor Illéshez odafut, akkor arra utal, hogy apjától, anyjától elbúcsúzni szeretne, tehát az ökrök még nem az övék, mindazonáltal, minden további nélkül levág belőlük kettőt, és elégeti a szerszámukat is, tehát mégiscsak tulajdonosként viselkedik. Legnagyobb valószínűség szerint ő az örökös. Csak idő kérdése, hogy a 24 ökör mikor tartozik hozzá. A szántóföldel, a szolgákkal, mindennel együtt. És hogyha ez így van, akkor szeretett testvéreim, itt egy a kora mércéjével mérve hihetetlenül gazdag emberrel van dolgunk. 24 ökör. A megfelelő méretű földekkel gondolhatjuk, különben túl kicsi földhöz nem is tartaná ennyi állatot. Nagyon sok tekintetben emlékeztet Elízeus arra a névtelen emberre, akit az evangéliumok alapján a gazdag ifjúnak szoktunk nevezni. Ha egy kicsit idősebb lenne, ha már övé lenne az egész birtok, akkor már nem kockáztatnám meg, hogy ifjúnak nevezzem, de a szociális helyzetéből fakadóan, hogy tudnélik még szülőktől akar elbúcsúzni, abból arra következtethetünk, hogy nem lehetett egy nagyon öreg ember. És ott volt a kezén egy hatalmas vagyon. Az Ószövetség gazdag ifjúja Elízeus. Abban különbözik az új szövetségétől, hogy ő nem hagyja, hogy a vagyona közé, és az elhívás közé álljon. Ott szánt tehát. Megjelenik Illés. Valószínűleg mindenki felismeri. Megáll mellette egy pillanatra, ráteríti a palástját, és megy tovább egy szó nélkül. A reakciója Elizeusnak valami olyasmi lehetett, mint hogyha én, önök közül valakire, aki csak ott áldogálnak, beszélgetnek Isten tisztelet előtt vagy után az előtérben, fognám az én lelkészi palástomat, egy kifejezés teljes gesztussal valakinek a vállára teríteném, ezek után mosolyogva elmennék. Akárhogy is, Elizeus érti, miről szól ez az egész. És ezek után Illésnek utána szalad. Kedves testvérek, mikor szaladtunk mi utoljára egy szolgálati lehetőség után? Mikor szaladtunk mi utoljára egy feladat után, amit Isten bízott ránk? De hogyha azt mondják a testvérek, hogy túl sokat magyarázok bele én ebbe az egész szaladásba, akkor nézzük meg azt az öröm ünnepet, azt a búcsú ünnepet, mégis örömteli ünnepet, amit ő ott megül. Rögtön két ökröt levág, gondolkodás nélkül. Azoknak a szerszámainál megfőzi a húst. Félbeszakítja az egész munkát, odahív mindenkit. Nagy lakomát rendez a népnek, ebben a lakomában ő elbúcsúzik, és ezek után Illés szolgálatába áll. Ez az ember örül ennek a lehetőségnek. Ez az ember, szeretett testvéreim, jelképesen szakít a maga szinte bebetonozott gazdagságával. Az ő ökrei nem csak mozdulatlan vagyon volt, termelőeszköz volt az, a szerszámaival még inkább. Amikor ő a szerszámokból rak tüzet, és két ökröt levág a 24-ből, ezzel ő jelképesen hátat fordít az ő gazdag, de munkás, földműves életének, és minden lehetőségnek ebben. És felvállal helyette egy hasonlóan munkás, egy gazdagnak már nem mondható, nyugodtnak, stabilnak, veszélytelennek már nem mondható prófétai szolgálatot. Olyan ő, mint nagyon sokan, akikhez Jézus odalépett, jöjj és kövess engem. Az énekünkben Andrásról, a halászról emlékeztünk. Hálóját se vonszolá ki, érte mindent elhagyott. Az evangéliumban egy vámszedőről hallottunk, aki az egyszeri hívó szóra ott hagyta az asztalát. Hogy tudjuk képzelni, mi volt egy vámszedő asztalán? Pénz. Mindenféle pénz. Valószínűleg pénznemenként külön rakva. Ezt az egészet ugyanígy ott hagyta, hogy kövesse őt. És ő is örömünnepet ül. Máté Lévi, a vámszedő, ugyanúgy lakomát rendez, mint ez az ifjú próféta tanítvány itt. A farizeusok bele is kötnek ebbe a lakomába, de itt most nem ez a lényeg. A lényeg az örömünnep. Kedves testvérek, Elizeus úgy fogadja ezt az elhívást, mintha élete nagy álma teljesedett volna be. Elizeus úgy fogadja ezt az elhívást, mintha azért, hogy Istent szolgálhassa, már ki tudja, mióta imádkozott volna. Elizeus ajándékként fogadja az elhívást. Kedves testvérek, az is. Nagy ajándék ez. A 70-es évek legvégének világszerte olvasott bestsellere volt James Clavell, a Shogun című regénye. Tévésorozat is készült belőle a 80-as évek első felében, én még Magyarországon láttam. ott ragadta meg a figyelmemet ez a regény. Ebben van egy rendkívül figyelemre méltó jelenet. Azok kedvéért, akik így a cím alapján nem tudják beazonosítani, még a tévésorozat alapján sem. Hadd mondjam el röviden, James Clavell több történelmi tényt összevonva alkotta meg ezt a monumentális 1200 oldalas történelmi regényt, amiben egy Japánba tévedt holland kereskedelmi és hadihajó legénységének sorsát, különösképpen a navigátor, aki történetesen angol volt, az ő sorsát követi nyomon. Amikor ez a navigátor megérkezik egy óriási vihar után, a hajója tönkrement, a legénységének már csak néhány tagja él, ő maga alig éli túl a vihart. A japánok letartóztatják őt, amikor kiderül, hogy milyen pozícióban van a legénységben, vele külön, ő különleges bánásmódban részesül, de mivel az egész hajótörés egy kis eldugott szigeten, egy kis eldugott faluban történik, el kell vinni őt a földes úrhoz. A földes úr küldet is érte egy hatalmas hajót, egy japán stílusú hajót, evezőset, Gáját. Amikor az angolt felkérik, hogy szálljon föl a hajóra, elmondják neki, hogy erre és erre visz az út, elkezd pánikolni, elkezd rúgkapálni, sikít és kiabál és megpróbál menekülni, bár katonák százai veszi őt körül. Végén meg kell őt kötözni, és úgy cibálják föl a Gájára. Amikor a Gájáról leszáll egy portugál navigátor, mert hogy a portugálok hamarabb megérkeztek már Japánba, és leállítja ezt az egész erőszakos jelenetet ott, és arra kéri az angolt, gyere, szállj föl erre a hajóra, nem lesz bántódásod, majd elmondom. Ő nagy nehezen felszáll, és amikor már csak ketten vannak és elkezdenek beszélgetni, akkor a portugál megkérdezi tőle, mi a bajod, te beteg vagy? Ez az egész jelenet ott a mólón. Az angol elmondja, hogy azt hitte, hogy belőle gályarabot akarnak csinálni. Ő Gáját eddig csak a spanyolokért látta, az pedig rabszolgákat gyűjt össze. A gályarabság egy nagyon keserves rabság, neki esze ágában sem volt önként Gáját menni. Erre Vasco Rodriguez, a portugál navigátor a következőt válaszolja, ezt felolvasom szó szerint. Japánban nincsenek rabszolgák, még a bányákban sem. Sült bolondok, de hát mit csináljunk? Ilyen sült bolondokat életemben nem láttam, pedig háromszor bejártam a világot. Itt a szamurájuk eveznek. Katonák, ennek a vén trottyosnak a testőrei, a testőparancsnokra utalni. De rabszolgát evezni, katonát harcolni, jobban még nem láttam. Kedves testvérek, ott áll ez a két európai, és egyszerűen nem érti, hogy hogy lehet önként, sőt, büszkén Gáján nevezni. Értelmes ember ilyet nem csinál. Sült bolondok ezek. Miért mondom el mindezt? Azért, mert a kereszténység legnagyobbjai pontosan ilyen sült bolondok. Azért, mert az elízeusok, mert a vámszedő asztalukat hátrahagyó Máték, a teli hálót hátrahagyó Andrások, pontosan ilyen sült bolondok. Ott áll a meg nem tért ember, ránéz, és azt mondja, te jó ég, te önként, sőt örömmel csinálsz valamit, amit én maximum akkor csinálnék, hogyha kényszerítenének rá, de még akkor sem. Hogy lehet ezt vagy azt a szolgálatot önként csinálni? Hogy lehet azt csinálni, amit te felvállaltál csinálni örömmel, büszkeséggel, amikor senki nem kényszerít rá? Később az angol megérti, a szamurájoknak a szolgálat büszkeség kérdése. Ahogy a keresztény embernek a szolgálat öröm kérdése. Adja az út, hogy az legyen. Kedves testvérek, A mindenható Isten hív bennünket is. Hogy konkrétan mire? Erre a választ ne tőlem várják. Kérdezzék meg őt személy szerint. De készüljenek föl arra, hogy sok olyan hívás hangozhat el, amit hogyha elfogadunk, sőt, Elizeusként, ajándékként fogadunk. Ugyanazt mondják ránk, mint ez a két európai a japán szamurájokra. Sült bolondok ezek. De hát mit csináljunk? Kedves testvérek, a mindenható Istennek rengeteg csodálatos ajándéka van számunkra. A mai ige ezek közül kettőt emelt ki. A szolgálat ajándékát és a szolgatárs ajándékát. Fogadjuk el. Amen.